Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket Isten szavából, a zsidókhoz írt levélből, ahogyan szól hozzánk. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Amen. Foglaljunk helyet, szeretett testvérek, és a tegnap énekelt éneket, amit tanultunk itt, énekeljük el most is itt az elején. Magasztal a szívünk téged, mennyei édesatyánk, ezen az estén is, hogy egybe gyűjtötted a te népedet itt erre a helyre. És köszönjük azt a nagy örömöt, amit jelent számunkra, hogy mi a te népedhez soroltattunk, és hozzá tartozóként élhetünk. Köszönjük neked, hogy ebben a világban, ahol olyan sok a kiszolgáltatottság, olyan sok a nehézség és olyan sok a küzdelem, mi nem a vesztes oldalon állhatunk, hanem kegyelmedből azoknak az oldalán, azoknak a sorában, akik diadalt nyertek, és diadalban járhatnak. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vívtad ki a győzelmet, és köszönjük, hogy ez a győzelem záloga a mi győzelmünknek is. Köszönjük, hogy legyőzted még a halált is, és ez a záloga annak, hogy mi is legyőzhetjük majd a halált, és élhetünk veled el nem múló, örökké való életet. És köszönjük, Urunk, hogy szent lelkeddel és ígéddel annak az országnak a valóságáról beszélsz velünk, amely országba tartozva minden más, mint ami tőlünk telne. Köszönjük neked, hogy ezeken az estéken is a te igéddel keresel, és köszönjük azt a lehetőséget, hogy mi ebből megértve, megújulva, megerősödve a te dicsőségedre, a te tetszésedre élhetünk. Arra kérünk téged, hogy a szó ne legyen emberi beszéd csupán, hogy legyen a te igéd, hogy legyen tőled felruházott, felhatalmazott teremtő szó, amely nem csak megértéshez visz, hanem életünk változásához is. Kérjük, hogy munkálkodj ezért bennünk, közöttünk, és áldj meg bennünket, oldj fel, küldj el, használj fel akaratod szerint. Amen. Készüljünk az ige hallgatására 463. dicséretet énekelve, a 463. dicséretnek a verseit, így kezdődik a dicséret, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Szeretett testvérek, hallgassátok meg újra Isten ígéjét, ahogyan szól hozzánk a Kolossé beliekhez írott levél első fejezetéből, a 9-től a 11. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Pál mondja, ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát, minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek jó gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. És a mai esténk üzenete, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel. Az Istennek tetsző életről van szó, és az Istennek tetsző élet értelemszerűen nem elmélet, hanem egy életgyakorlat, egy életmód, egy sajátságos életvitel. És akik végig követjük ennek az igének ezen a héten a kibontását, kibomlását, alkalomról alkalomra látjuk, hogy ez, amit most is olvastunk, ige, és az Istennek tetsző élet, ez egy folyamatnak a része. Ennek az életmódnak van egy előzménye, és látni fogjuk, és természetesen ezt kibontja előttünk az egész írás, van következménye is. Magában, ebben az igében is, ahogyan ezt követhetjük, látjuk, hogy ennek a mondatnak volt, van előzménye, és ennek a ma olvasott mondatnak van következménye, folytatása is. Láttuk, hogy az Istennek tetsző élet, ahogyan erről Pál apostol is szól itt a levél bevezetőjében, sőt az ezt követő szakaszban is, az Istennek tetsző élet csak azoké lehet, csak azok élhetnek ilyen életet, akik Isten újjászülő munkája nyomán új életet kaptak. Mégpedig olyan életet, amelyben valóság lehet ez, hogy Istennek tetsző. Olyan emberek lehetnek Istennek tetsző életet élő emberek, akik megtértek, és akik a Szentlélek szerint járnak. A római levélben így ír erről Pál, akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. A test szerinti élet az Isten ellenes természet szerinti élet. Ezt jelenti ez a kifejezés. Testi élet. És ennek az életnek a jellemzője, hogy ebben az életben az ember úgy él, ahogy neki tetszik. A valódi keresztény élet pedig azt jelenti, hogy Jézus Krisztus követésében az ember mindent úgy kíván tenni, ahogy neki tetszik. Jézus a maga követésére úgy hívott el bennünket, hogy aki utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. És abban az életben, amely Jézust követi, lehet és szükséges is előbbre lépni. Előbbre kell jutni. Pál apostol egy másik gyülekezetnek így ír erről, és milyen összhangban van azzal, amit itt ebben a gyülekezeti közegben is megfogalmaz. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Ebben a kijelentésben is kifejeződik az, amit egyébként mi egy héttel ezelőtt a szerdai Biblia órán tanulmányoztunk, hogy Pál apostol hálát ad azért, amire már eljutottak, ki is mondja, hogy már éltek is, de ebben az Istennek tetsző életben szükséges előbbre jutnotok. Szükséges előbbre lépnetek. És ehhez az első lépés, amiről hallottunk ezen a héten, az imádság. Az imádság, hogy tudnélék az ember imádkozzon az előbbre jutásáért. Milyen különös, hogy az ember imádkozik az előbbre jutásáért. Csak egészen más értelemben. Az ember kívánságában benne van, hogy följebb jusson, előbbre lépjen, előbbre jusson. És akár mondhatjuk, önzetlenül is tud imádkozni másokért, hogy mások is, akiket szeret, előbbre jussanak. De beszéltünk arról, hogy alapvető kérdés az, hogy imádkozunk-e a hitben, az Istennek tetsző életben való előbbre jutásért. És ahhoz, hogy előbbre jussunk, ehhez nem elsősorban nagy elhatározásra van szükségünk, hanem őszinte imádságra, őszinte könyörgésre. És most úgy vagyunk itt újra, testvérek, hogy ezt végig gondolva vissza kell tekintenünk, hogy már hallottuk, talán most újra halljuk ezt az üzenetet. A kérdés, hogy megfogant-e bennünk már imádság? Készen vagyunk-e arra, hogy imádkozzunk ezért? Ott van-e a szívünkben a vágy, hogy szeretnénk valóban előbbre jutni? Meg kellett és meg kell értenünk, akár újra és újra, hogy csak ezen az úton léphetünk tovább. Minden forrásaink ő benne vannak, és csak ebből a forrásból merítve tudunk mi gazdagodni, teljesebbre, előbbre jutni. A következő lépés, amiről tegnap hallottunk, hogy megismerjük teljesen az ő kijelentett akaratát. Hiszen ebből látjuk meg, hogy mi kedves ő előtte. Mi az, ami tetszik neki? Kicsoda ő, és mit kíván? Mi az, ami fontos, és mi az, amire nemet mond? Az imádság mellé oda kell tenni a Szentírást, Isten kijelentett akaratának csodálatos foglalatát. Oda kell tenni a Bibliát, és a Szentlélek segítségét kérve ki kell nyitnunk, tanulmányoznunk kell, hallgatnunk kell, befogadnunk kell, megértenünk kell, beteljesednünk kell vele, hogy egészében felismerjük az ő akaratát. Bölcsesség és belátás révén tudjuk alkalmazni is adott helyzetben, mi is Isten konkrét és arra helyzete vonatkozó akarata. Nagy bátorítás és útmutatás, amit az apostol ír ifjabb szolgatársának, Timóteusnak a Bibliáról, amit megint csak jól ismerünk. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. A célkitűzés itt is alapvetően világos és nyilvánvaló. Mi a cél? Miért is adatott az írás, a teljes írás? És mi érhető el a teljes írás által az életünkben? Döbbenetes erejű kijelentés ez. Azt mondja, hogy tökéletes legyen az Isten embere. Hogy tökéletes legyen minden jó cselekedetre felkészített. Az a cél a Szentíráson keresztül is, amit itt így mond, amiért itt így imádkozik az apostol, hogy teljes mértékben az ő tetszésére tudjon élni az Isten embere. Az Isten embere Istenhez méltón éljen, és ehhez az igén keresztül készít fel, az ige teszi lehetővé, hogy teljes mértékben, hogy tökéletesen felkészített és alkalmas legyen erre a csodálatos feladatra. Legyen egyértelmű tehát, hogy az imádság és az ige készíti elő azt az életet, amiben a hívő ember Isten tetszésére tud élni. Ez készíti elő ezt az életet, és ez készíti fel azt az embert, aki erre az életre indul. És mondhatjuk most, hogy ebben semmi új nincs. Az új mégis az, hogyha egyszer és újra olyan mértékben vesszük ezt komolyan, amilyen mértékben Isten erről velünk beszél. Abban van az új, hogy az ember ezt sokkal, de sokkal komolyabban veszi, mint ahogyan ezt megtanulta, vagy amilyen szinten erről beszélni tud, vagy ahogyan ezt kifejezi az élete, sokkal mélyebben, mert hogy enélkül nem léphetünk erre a célkitűzés által elénk tárt területre. Csak imádság és ige által. És így érkezünk el, testvérek, ez az előzmény, amely elkészít bennünket, így érkezünk el ehhez a központi üzenethez. Ahhoz a célkitűzéshez, amihez az előzőekben felismert lépések kellenek, mint célszerű eszközök. Most újra végig kell gondolnunk, hogy azonosulunk-e ezzel a céllal. És az előzőek fényében úgy kell ezt végig gondolnunk, hogy készek vagyunk-e az előzőek lépéseiben elérkezni idáig. Mert ha mi ezt komolyan vesszük, hogy ez a cél, amely előttünk áll, mint Istentől kapott feladat és lehetőség, akkor komolyan kell vennünk az utat is, amely elvezet ide. De vizsgáljuk meg a szívünket. Azonosulunk mi ezzel a céllal? Valóban szeretnénk mi Isten tetszésére élni? Mert, testvérek, erre naponta úgy gondolom újra és újra el kell jutnunk. Ez mindig egy döntés, amit napról napra meg kell hoznunk. Ha fölébredünk, el kell döntenünk, hogy kinek a kedvében akarunk járni. El kell döntenünk, hogy kinek a tetszésére kívánunk élni. Egy ószövetségi korszak jellemzőjével érzékeltethetjük ezt másképpen is. Sokan ismerik nyilvánvalóan a bírák korát, a Szentírás leírása szerint, és ennek a kornak a summás jellemzője ez volt, ahogyan olvassuk ezt a 21. fejezetben, abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Természetesen ezt ne a földi királyság bevezetésének indoklásaként értsük most, hanem úgy, testvérek, hogy ahol nincs király, ahol nincs uralkodó, ott mindenki a maga feje szerint cselekszik és él. Szomorú látni, hogy ez a korszak megismétlődik. És azért szomorú mélységesen ez, mert mindig is volt, mindig is van, és mindig is lesz uralkodó Izraelben, és értsük most ennek a lelki üzenetét, mert soha nem volt olyan, amikor ne lett volna király. Isten népe mindig is királyságban élt, és él. A baj csak az, hogy ezt nem veszi komolyan. A teokrácia Isten uralma, a helyes életrend, amihez igazodik a helyes életmód. Nekünk a királyok királya, az uraknak ura, az uralkodónk. Mi nem éltünk és nem élünk demokráciában. És kérdezzük meg most magunktól, ki az úr a háznál? Ki a feje az életünknek? Isten országa, amely elérkezett Jézus Krisztusban, az ő királyi uralma, az a kifejezés, amelyet használott a leírásban a görög új szövetség, erről az uralomról beszél. Isten királyságáról beszél, uralmáról, uralmi területéről beszél. Arról beszél, hogy ott ő az Úr, az ő uralmi területe ez. És ez nem azt mondja, hogy ezen kívül nem uralkodik az Isten, hanem azt mondja, hogy minősítetten ennek az országnak olyanok a polgárai, a lakói, akik ennek az uralomnak megfelelően élnek. Az első este olvastam, ahogyan Pál ebben a levélben arról a csodálatos szabadításról beszél, amit végbevitt Isten a kolossébeli gyülekezetben élők életében, és azóta is az evangélium által, és ezt így fogalmazza meg az apostol, ő vitt át, tudnélik Isten, ő vitt át minket szeretett fiának országába. Ez az Isten országa, Jézus Krisztus birodalma, az ő uralma területe. Ebben az országban mi az ő tetszését kell, hogy keressük napról napra. És ez a döntés be kell, hogy töltse a szívünket, egész lényünket, nekünk nem a magunk tetszését, hanem királyunk tetszését kell keresnünk. Nekünk nem a magunk feje szerint, hanem az egyház feje szerint kell élnünk. Nekünk nem mások rendelkezésére, hanem a mi királyunk rendelkezésére kell állnunk, és nem is akárhogyan. Mert hogy erről beszél Pál apostol ezekben a mondatokban. Három kifejezést is elmond. Három kifejezést, ami jellemző, ami jellemzi azt az életmódot, amely ennek az uralomnak a világában él. Az első az, hogy ez az élet, így mondja az apostol, az Úrhoz méltó. Az Úrhoz méltó. Legegyszerűbben azt lehet mondanunk, hogy ez azt jelenti, hogy úgy kell élnünk, ahogyan Jézus Krisztus élt. Mert az ő követői, ha hozzá tartoznak, akkor úgy kell, hogy éljenek, ahogyan ő élt. A mester meghatározza a tanítványai életmódját. Ha mi Jézust követjük, akkor abban kell követnünk, amiben ő járt. Úgy kell viselkednünk, ahogyan ő viselkedett. Arról kell beszélnünk, amiről ő beszélt. És nagyon fontos, hogyha róla beszélünk. Ha Jézus Krisztusról beszélünk, akkor legyen összhangban vele az életünk. Ne úgy mutassuk be őt, hogy közben mi szégyent hozunk rá. Az életünk legyen méltó ahhoz az Úrhoz, akinek a szolgálatában állunk. Lassan úgy látom, hogy a kifejezést is elhagyják manapság, nem hogy a vele járó tartalmat megélnék. Ezt a szót használom, hogy méltósága kell, hogy legyen az életünknek. Méltósága. És természetesen nem így önmagában, hanem abban, akit és ahogyan képviselünk. Van egy kedves ének, ami sokszor a fülemben, a szívemben zeng, Jézusról csak róla mondok éneket. Gyakran, amikor elmentem evangelizációs szolgálatra, ezt az éneket vittem a szívemben magammal, mert hiszem, hogy a lényeget mondja el, Jézusról csak róla. És ebben a csodálatos énekben van egy verszak, amely arról beszél, hogy az őt követő ember ki lehet, mint királyi gyermek, élek földporán. Mi, mint királyi gyermekek élünk itt, a földporán. Megvan-e az a méltósága az életünknek, hogy mi hozzátartozunk? Hogy a királysághoz tartozunk, a mennyei királysághoz tartozunk. Van-e méltósága az életünknek? Méltó-e az életünk ehhez a kiváltsághoz? Azt mondja az apostol, az Úrhoz méltóan éljetek. Nem felejtem el, amikor 10 éves koromban hallottam egy gyülekezet látogatásról, ahogyan meglátogatják egymást a gyülekezetek az egyházmegyei kereteken belül, és vagy gyülekezeti lelkipásztorok, szolgálattevők, és ott egyfajta beszélgetés, egyfajta felmérés történik, hogy rendben mennek-e a dolgok lelkileg, és rendben mennek-e az adminisztrációt tekintve. És nem felejtem el, amikor egy gyülekezet látogatás kapcsán valaki őszinte örömmel jött és mondta a tapasztalatát, hogy az adminisztrációt vizsgálva találkozott egy különös jelmondattal, egy különös ígével, amely jellemezte azt, aki ezt végezte. A 45. Zsoltárból volt ez az idézet. A 45. Zsoltárnak az első bevezető mondata volt, amely a Károli fordítás szerint így hangzik: művem a királynak szól. Kórák fiainak az éneke ez, egy tanító költemény, akik az éneküket, a tanítást a királynak mondják el. És ehhez méltón fognak neki a szavaknak, a kifejezéseknek, az elmondandónak, és nyilván annak a muzsikának is, amivel, ha ezt megszólaltatták, kívánták megmutatni ezt. Hogy kerül egy ilyen mondat egy adminisztrációs füzet tetejére? Hát lehet adminisztrálni úgy, hogy a művünk a királynak szól. Az öröm ennek a beszámolónak nem abban volt csupán, hogy olvasta ezt az igét. Milyen jó dolog az, ha mindenütt igével találkozunk. Hanem azt mondta, hogy az volt a még nagyobb öröme, hogy ez igaz volt. Ez igaz volt. Az, ahogyan adminisztráltak, azon látszott, hogy a lehető legszebben, a lehető legpontosabban, a lehető legtisztábban végezték el. Művem a királynak szól. Nem túlzás ez? Túl kell lenni az adminisztráció. Vannak ennél szentebb ügyek? Nem túlzás, testvérek, hiszen a kérdés az igazán, hogy kinek szól, amit mondasz, amit teszel, ahogyan élsz. A templomi kőfaragó miért készítette el gondosan a nem látható felületét is a kőnek? Mert nincs olyan, ami nem látható. Természetesen nem nekünk, hanem az Úrnak. Engem mindig megrendít az, amikor magamot látom ilyen megdöbbentő, ilyen a valóságtól elrugaszkodott állapotban, hogy valami nem látható az életemben. Nincs ilyen, hogy valami nem látható az életünkben. Nincs ilyen, hogy valami nem látható az életedben. Mert, és nem a régi, talán mondanánk, erkölcs, csősz, tanító szavai kell, hogy a fülünkben csengjen, el ne lopd a léniát, mert az Isten szeme mindent lát. Olyan könnyen ki tudjuk ezt vetni, ezt a kicsit valóban olyan kockás, erkölcsi, prédikációs üzenetet. De komolyan veszük ezt? Isten szeme nem lát? Minden területét az életednek, az életemnek látja az Úr. Minden területe az életednek az Úrhoz méltó? Vagy ez tényleg túlzás? Műved, minden műved nem a királynak szól? A kőfaragó azért faragta ki a hátsó részét is pontosan. Pedig mondták neki, minek dolgozol vele? És azt válaszolta azért, mert én az Úristennek faragok. Te kinek faragsz? Te, amit teszel, kinek teszed? Kinek az uralma alatt élsz? Ha az embereknek faragunk, akkor elégnek tűnhet a látszat. Persze ez is méltatlan. Nem olyan régen egy fiatallal beszélgettem. Ő azt kérdezte, hogy hogy tudná a művészetet úgy gyakorolni, hogy az valahogy Istennek szóljon. És hát próbáltam erről vele beszélgetni, és akkor hoztam elé egy példát. Talán többször elmondott példa ez az én ajkamról is. Az ismétlést bocsássák meg, akik hallották. Volt egyszer valaha egy szappangyártó, aki úgy készítette el a szappanokat, hogy az mindazt tartalmazza, amiben valóban, aminek benne kell lennie, ami tényleg segített ahhoz, hogy ebben megtisztulhassanak, benne volt az illatanyag, benne volt mindaz, és jó áron adta. És sokan csodálkoztak rajta, hogy miért nem adja drágábban, miért nem manipulál azzal, hogy többet lehetne gyártani, ha kicsit kevesebb lenne benne az, ami ugye drágább, vagy ami igazán szükséges. A titka egyetlen egy dolog volt, hívő, Isten dicsőségére élni akaró ember volt. És azt mondta, hogy ha én szappant gyártok, a szappannak Isten dicsőségét kell szolgálni. Hát ilyet mondani. És ezzel az emberek javát szolgálták. Mi ebben az Isten dicsősége? Pontosan ez. Éppen ezért méltatlan, amit az előbb mondtam, hogy ha az embereknek faragunk, akkor elég a látszat. Az embereknek adott, az tulajdonképpen ugyanazt munkálja, amiről itt most az ige beszél. Jézus maga is azt mondja, ha meglátogattunk valakit, ha egy kicsiny embert befogadtunk, ha valakihez elmentünk, amikor beteg volt, vele tettük meg. És ez nem azt jelenti, hogy önmagában azokban az emberekben volt, hanem az a lelkület, amely neki kedves és tetszik. Emberek javát munkálta, és ez dicsőítette őt. Vajon méltóképpen élünk-e az Úrhoz? Olyan könnyen túljutunk a láthatón. Szokták mondani, hogy nem a külső a fontos, a belső a fontos. Hát sokan mondják ezt úgy is, hogy például nem fontos az öltözet. Manapság már nem annyira fontos. Én ezt azért megkérdőjelezném. És nem azért, mert hogy jól állunk ehhez a kérdéshez, hanem hogy tényleg nem foglalkozunk-e többet talán a külsővel, mint amit szükséges lenne. De lehet, hogy van, aki egyáltalán nem foglalkozik vele. Másik véglet pedig, hogy csak ezzel foglalkozik, ugye? Ezek között csapódunk. De azt gondolom, hogy ezen a területen is érdemes egyszer-egyszer végig gondolnunk, egyszer-egyszer szembenéznünk azzal, hogy méltó-e a hozzáállásunk a bensőnk és a külső megjelenésünk az Úrhoz. Mert aki elhanyagolja a dolgát, és elhanyagolja magát, nem hiszem, hogy méltó az Úrhoz. Pont az ellenkezőjéről beszél az ige. Még egy menyegzői alkalmat is megbecsülnek sokan, már kevesebben, mint régen, de azért még megbecsülnek ma is. És ritkán gondolnak arra, hogy amikor mi például Isten tiszteletre jövünk, akkor mint mennyasszony jövünk a vőlegényhez. Mert a gyülekezet Krisztus mennyasszonya. És persze ez nem azt jelenti, hogy csak az Isten tiszteletén, de itt minősítetten az ünnepen, hiszen ez ünnep alkalma. Hát nem illő az, hogy úgy jelenjünk meg, ahogy méltó a vőlegényhez. És rögtön mondhatják a testvérek, hát az Úr Jézus itt egyszerű ruhában járt, fejét nem volt hova lehajtania, saruja is, egyszerű saru lehetett az öltözete is, hát miért kell az öltözetről ennyit szólni? Nem szeretnék semmilyen szinten abban az értelemben valami meghatározott formát szabni, hogy én mondanám meg, hogyan kell, de elgondolkozni rajta azért fontos, testvérek, mert azt látjuk, és talán nem magunkban, hanem másokban, pedig magunkat kéne vizsgálnunk, hogy érdemes ezen a területen is ezt a kérdést, hogy méltóan az Úrhoz végig gondolni. Mi illik az Úrhoz? Sok mindent lehet mondanunk, és gondolom, hogy végig gondoljuk ezt a szívünkben. Az ige fényében is elénk kerülnek üzenetek. Én most tételesen nem is sorolom ezeket, de bizonyos fogalmakat, vagy bizonyos foglalókat ebben elmondanék. Nem a valamicske méltó Istenhez, nem a fölösleg, hanem a minden. Nem a hibás méltó Istenhez, hanem a hibátlan. Nem a jó, hanem a lehető legjobb. Olyan érdekes felfedezni azt a tipikus Héber fokozást, amit megismerhetünk ilyen kifejezésekben többek között, már idéztem is, de a másik is, az egyik nagyon szép könyve, a szerelemről szóló könyve a Bibliának, az Énekek éneke. Mit jelent ez? A legszebb ének. Minden énekek éneke. A fölötte való. Ugye azt olvastuk, hogy, vagy mondtuk, vagy mondom, hogy ő az uraknak ura. Ő a királyoknak királya. Mi illik hozzá? A legszebb, a legjobb, a legnagyobb. Ez illik, ez méltó az Úrhoz. A második kifejezés, ami itt van előttünk, és ennek a tovább vitele ez, a teljes mértékben az ő tetszésére való. Éljetek méltón az Úrhoz, teljes tetszésére, teljes mértékben az ő tetszésére. Az előzőek fényében látjuk, hogy ez azoknak a további kifejeződése, amit az imént hallottunk. Hiszen itt is megjelenik a teljes mérték. Nagyon fontos ez. Teljes mérték. Vagyis az, hogy nem egy kicsit, nem részben, nem nagy részt, hanem teljesen az ő tetszését illő nekünk keresni. És így kell élni, mert ez méltó hozzá. Testvérek, nincs olyan terület tehát, amely kivételt képezne ez alól. Teljes mértékben, átfogóan, áthatóan. Mindenre kiterjedően. Ő hozzá az méltó, ami ezt a teljességet célozza meg. Mert ő maga, akiben a teljesség lakozik, ő maga, aki önmagát egészen és teljesen odadta. Ő mindent odadott.
és az méltó hozzá, hogy mi is mindent odaadjunk, és teljesen odaadjunk, úgy, hogy abban öröme teljen Istennek. Mi tetszik az Úrnak? Néhány igét hozok most ide, amelyekben ez a kifejezés, ez a szó benne rejlik. Tetszik az Úrnak, ha egymást befogadjuk és támogatjuk. Pál apostol a római levél végén elmondja a gyülekezetnek, hogyan fogadják be Fébét. Ezt írja: ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki jelenleg a kenkreai gyülekezet szolgája. Fogadjátok őt az Úr akarata szerint, a szentekhez illően. Ugyanez a szó van itt. Álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szükség van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Szentekhez illő, ez az egymás mellé állás, ez a befogadás. Szentekhez illő, és illő az Úrhoz, neki tetsző, ha megtartjuk azt az egységet, amire Isten elvezetett. És ebből nyilván következik, hogy a széthúzás nem méltó az Úrhoz. Nem tetszik az Úrnak. Írja a Pál az Efézusi levélben: kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Alázatosság, szelídség, türelem, egymást elviselő szeretet, az Úr Jézus jellemvonásai. Ő mondta: tanuljátok meg tőlem, hogy alázatos és szelíd vagyok. Ő az, aki hosszan tűrt értünk, aki szeretettel elhordozott, és azt mondja itt az apostol: tartsátok meg a lélek egységét a békesség kötelékével. Ez tetszik az Úrnak. A széthúzás, a szétdobálás az ős ellenség sajátja. Közöttünk is. Mi tetszik az Úrnak? Az erőtlenek hordozása. Olyan sokszor egész másként nézünk rájuk. Azt mondja Pál a római levél 15. fejezetében, hogy mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Tartozunk. Ne a magunk kedvére, hanem mások javára és az Úr kedvére éljünk. Hordozzuk az erőtleneket. És nagyon fontos, hogy Pál a vallomását elmondja arról, hogy ha az Istennek tetsző életet választom, akkor el kell vetnem az embernek tetszés kísértését. Ez nagyon fontos, testvérek. Azt mondja Pál a Galata levélben: most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? És ki mondja: vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Döntést kell hozni. Nem embereknek akarunk tetszeni, hanem a mi Urunknak. És ha a legalapvetőbbet kell megfogalmaznunk, testvérek, akkor az Úr Jézus szavai igazítanak el, amikor is hozzá menve megkérdezték a körülötte lévők: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? És nagyon fontos értenünk a választ. Jézus ezt felelte nekik: az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. A foglalata az Istennek tetsző életnek: Jézus Krisztus, a benne való hit, a neki való engedelmesség. János ezt is írja a harmadik levelében, vagy első levelében, bocsánat, harmadik fejezetben: szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében. És szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Az Atya Jézus Krisztusban gyönyörködik, és így azokban gyönyörködik, akik benne hisznek, akik benne élnek, és akik engedelmeskednek neki mindenben, mint Uruknak. Azok élnek Isten tetszésére, akik kiábrázolják az ő gyönyörűséges fiát, Jézus Krisztust. És a harmadik kifejezés, amiről csak érintve szólok, hiszen foglalta ez mindannak, ami hangzott, a gyümölcs termő élet. Teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel. Itt is látjuk, hogy a jó cselekedetek minden fajtájára szükség van. Úgy elém kerül ez most, hogy egy gyönyörű gyümölcsös, ahol különböző ízletes gyümölcsfák vannak, akkor mennyire vágyunk erre már. Jön majd a tavasz, a virágzás, aztán a bimbó, aztán majd jön a gyümölcs érés reménységünk szerint. Azt mondja itt az apostol, hogy Isten mindenféle jó cselekedettel akarja, hogy gyümölcsözzünk. Ez azt jelenti, hogy nem szűkíthetjük le ezek körét néhányra, hogy egyet-egyet csinálunk, hanem azt mondja, hogy mindenfajtát, ami csak létezik, amit Isten előkészített, éljünk meg. És ami nagyon fontos, hogy ezek a jók mások valódi javát munkálják, hiszen ezeket Isten készítette el, ugyan mondtam, mások javára történik. Az Istennek tetsző élet mások javát munkálja. Nem magunkról szól. A gyümölcs nem magának gyümölcsözik, másnak gyümölcsözik. Kedves az Istennek, és áldott ajándék a környezetünknek. A gyümölcsökről lehet felismerni az Úrnak tetsző életet. Ezeknek íze, zamata, illata van. Ezeket mások ízlelhetik. Ezek az élet jelei. Ezek az Úrhoz fordulás, a megtérés gyümölcsei. És ezt keresi az Úr. Erre vár az Úr az életünkben, hogy megteremjük ezeket. És jó ma is tudatosítani, hogy ezek folyamatosan érlelődnek, testvérek. Ne ijedjünk meg most attól, amit hallunk. Ne érezzék a testvérek azt, hogy na most jól megmondták nekünk, és jól alul maradtunk. Nem arról van szó, hogy egyik pillanatról a másikra megteremnek a gyümölcsök. Hol láttunk már ilyen fát? Óva intem a testvéreket a gyors érlelésű gyümölcsöktől. A normál érlelési szakasza meg kell, hogy legyen a gyümölcsözésnek. A mi életünkben is. Isten nem könyörtelen és szeretetlen, hanem kegyelmes és irgalmas Isten. Tudja, hogy hogyan termékenyül meg az életünk, tudja, hogy hogyan lesz abból virágzás, tudja, hogy hogy lesz abból aztán gyümölcsözés. Ez egy folyamat, de a folyamat egyértelmű, biztos. Az egészséges hívő élet gyümölcstermő élet. A terméketlenség nem természetes. Valami betegség, valami baj, valami gát van ott. Úrunk el tud vezetni, és el is akar minket vezetni, mert örömét találja abban, hogy gyümölcsöt teremjünk mindenfajta jó cselekedettel. Áldott legyen érte, hogy nem csak célul tűzte ezt elénk, hanem ennek a lehetőségét is elkészítette. Éljünk általa, és éljünk boldogan mások javára. Amen.
Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, hogy a te szeretetedből, a te kegyelmedből élhetünk, és köszönjük, hogyha téged látunk, és mind mélyebben, mind teljesebben megismerünk, egyre jobban értjük, hogy mit jelent hozzád méltón élni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy az az indulat, amely benned volt, egészen más, mint a miénk, és mi élhetünk a te indulatod szerint. Áldunk téged, Szentlélek, hogy a te gyümölcsöd megteremhet az életünkben, és lélek szerint élve jó íze lehet annak az életnek, amit élünk. Kérünk, hogy használj fel bennünket a te dicsőségedre, kérünk, hogy használj fel bennünket mások javára. És amikor tanítasz, tanítottál, vezess bennünket ezen az úton tovább. Köszönjük, hogy nem hiába kérünk, mert az az ígéretünk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten kegyelme legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.